Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ünnepi istentiszteletünket a 315. dicséretünk első és második versének éneklésével kezdjük. A 315. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Krisztus Urunknak áldott születésén. Foglalva helyünket, folytassuk Isten tiszteletünket a 327. dicséretünk első három versének éneklésével. A 327. számú dicséretünk így kezdődik: Ó, jöjjetek hívek, ma lelki nagy örömmel, a jászolhoz Betlehembe jöjjetek el.
Oh,
Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk karácsony történetét, az Úr Jézus Krisztus születésének történetét, ahogyan elénk adja ezt Lukács evangélista, Lukács evangéliumának második fejezetéből az első 20 verset olvasom. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, melyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. Bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az úrangyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig ezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Isten áldása legyen rajtunk és közöttünk, hogy megérthessük hozzánk való személyes üzenetét a mostani órában. Gyertek, csendesedjünk el, imádkozzunk. Hálaadással állunk meg a te színed előtt, szerető mennyei édesatyánk, mert fiad eljövetele ebbe a világba örömet hozott Ádám árváira, Mireánk. Köszönjük te neked ezt az ajándékot, amellyel meglátogattál bennünket, és akit elküldtél érettünk, hogy mi megismerjük a múlandó boldogság helyett a múlhatatlan boldogságot, a veled való megbékélést. Köszönjük, hogy így módon szerettél bennünket, és így gondoskodtál rólunk, életünkre és halálunkra nézve. Áldunk és magasztalunk téged, imádattal dicsőítünk, mert azt adtad nekünk, amire életünkben és halálunkban a legnagyobb szükségünk van, és amiért mi magunk semmit sem tehettünk és tehetünk. Köszönjük, hogy amikor fiadat elbocsátottad közénk, akkor érettünk cselekedtél, és azért, hogy a te dicsőséged örökre fennmaradjon, és hogy ebbe a dicsőségbe mi bűnös, nyomorult emberek, akik e dicsőségből kiszakadtunk, visszatérhessünk. Úgy szeretnénk most a te szent színed előtt megállni, mint akik méltatlanok vagyunk arra a tisztaságra és szentségre, amely téged körülvesz, de akik mégis hiszük, hogy a te fiadért, Jézus Krisztusért megtehetjük ezt, kérhetünk téged, segítségül hívhatunk téged, és kérhetjük nem csak bűneink bocsánatát, hanem azt is, hogy tisztogassad a mi látásunkat, hitünket, hogy egyre jobban lássunk téged, és egyre jobban úgy ismerjünk meg téged, mint aki valóban szerető mennyei édesatyánk vagy, a te fiadért, Jézus Krisztusért. Kérünk, segítsél ehhez bennünket közelebb, mostani órában is, ígéd és szent lelked által. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 316. dicséretünk 6., 7. és 8. versét énekeljük. A 316. dicséretünk 6., 7. és 8. versét. Ez Úr Krisztus, mi Istenünk. Kedves testvéreim, Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből olvasom. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből, a 6. versből, ahol ezeket találjuk megírva. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Kedves testvéreim, a tegnapi ige hirdetésben hallhattunk arról, hogy miféle támadások érik egyre gyakrabban, nem csak világi, hanem egyházi fórumokon is karácsony történetiségét. Azt tudnélik, hogy ez a történet valóban megtörtént, és úgy történt meg, ahogyan azt egyfelől Máté, másfelől Lukács evangélista elénk adja. Sokan mondják és tanítják azt, hogy ezek a történetek, amelyeket az evangélisták karácsonnyal kapcsolatosan elénk adnak, szimbolikus történetek. Az evangélistáknak koncepciójuk volt, amikor az evangéliumokat megírták, és bizony úgy fogalmazták meg a testet öltés történetét is, hogy az ő koncepciójukba ez belepasszoljon. Ezért szokták azt mondani többek között, hogy mást jegyzett le Máté, és koncepcióval fogalmazták az evangéliumokat. Bár lehet, hogy némelyek számára akadémikusnak tűnik ez a kérdés, hogy most valójában karácsonykor mi történt, meg hogy történt, és vannak a bölcseket, meg a pásztorokat, örüljünk a lényegre, a világra, megszületett ott egy gyermek, hogy ez a kérdés, amit az evangéliumok elénk tárnak Jézus Krisztus születésével és annak részleteivel kapcsolatosan mégsem léphető át, és nagyvonulan nem söpörhető le az asztalról egy ilyen gondolat, hogy mindegy, hogy mi történt, vagy hogy történt, ragadjuk meg a lényeget. Hiszen ha ilyen nagyvonalúak vagyunk, akkor azt kell mondjuk, hogy hazugság van abban a könyvben, amiről mi azt mondjuk, hogy Isten ígéje, és amiről mi azt mondjuk, hogy az Isten kijelentése. És ebből az következik, hogy vagy egy hazug Istenben hiszünk, vagy pedig az következik, hogy a Biblia pusztán emberi alkotás, és akkor nagy bajban vagyunk, mert lehet, hogy a Biblia útmutatásaira életünkre nézve adhatunk, és talán azok segítenek is nekünk, de a pusztán emberi alkotás, akkor nagy bajban vagyunk, ha a halálunkkal kapcsolatosan és a túlvilággal kapcsolatosan a Biblia üzenetére építünk. Azt is megállapítottuk, hogy a történetiség kritikája az valójában Biblia kritika, Isten kritika, és ezzel az ember azért keveredik nagy bajba, mert miközben megkritizálja az Istent, elszakad az igaz Istentől, pontosan attól szakad el, akire a legnagyobb szüksége van. Pontosan az az Isten és az ember között mélyül a szakadék, aki leginkább meg kellene nekünk ragadni életünkre és halálunkra nézve. Ma ezt a gondolatot továbbvíve a pásztorok története kapcsán azt szeretnénk vizsgálni, hogy miért is olyan nehéz a Biblia eme üzenetének történetiségét elfogadni és megragadni. Miért van az, hogy vitatják az emberek ezt a viszonylag egyszerű történetet? Tegnap hallottunk a bölcsekről, a csillagról, ma hallunk pásztorokról és angyalokról. Ha meg akarjuk érteni, hogy miért is olyan megragadni, és miért vitatkozik is ezzel az ember, akkor talán legelőször lássuk meg nagyon egyszerűen azt, hogy mi történik karácsonykor. Mi történik akkor, amikor Mária gyermeket szül erre a világra? Azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen két világ találkozik azon a ponton, amikor Jézus Krisztus megszületik erre a világra. Ez a találkozás már korábban lezajlott. Ha valaki elolvassa Lukács evangéliumában az első fejezetet, ott találkozni fog azzal, hogy a láthatatlan világ beköszöntött a látható világba, amikor Máriával közölte egy angyal, Gábriel angyal, hogy fiút fog szülni, de nem Józseftől, hanem ennek a fiúnak a fogantatása Szentlélektől történik meg. Két világ találkozik itt. A látható és a láthatatlan világ. Az ember világa és az Isten világa. És amikor ez a két világ ilyen módon találkozik egymással, akkor ott mindig olyan dolgok zajlanak, amire az ember azt gondolja, olyan meseszerű, hogy talán nem is igaz. Nem véletlen, hogy vitatja az emberiség, hogy az egyház magyarázgatja karácsony történetét jobbról, balra, balról, jobbra. Az Ószövetségben is volt ilyen találkozás. Krisztus földre jövetele előtt is történtek ilyen dolgok. Voltak proféciák, amelyekben a láthatatlan világ jelentett arról, ami a látható világban be fog következni. Mert a proféciák ezek voltak. A láthatatlan világból jövő üzenetek arra nézve, hogy mi fog itt történni ebben a látható világban. Voltak angyali jelenések az Ószövetségben, és voltak úgynevezett teofániák, amikor maga Isten lépett közel bizonyos emberekhez. Ha ezekre az eseményekre visszagondolunk, akkor azt mondhatjuk el róluk, hogy közös nevező volt bennük az, hogy amikor ezek megtörténtek, akkor a magát hatalmasnak gondoló ember hirtelen, szinte teljesen megsemmisült. Amikor az az ember, aki úgy gondolja, hogy a látható világ, az a világ mindenség, ez a valami, szembesült a láthatatlan világgal, akkor hirtelen minden átértékelődött. És az ember, aki magát nem csak ma, hanem régen is a csúcsnak tartja, hirtelen belecsodálkozott abba, hogy mennyire porszem és mennyire semmiség. Hiszen amikor a láthatatlan világ megnyílik, akkor egy olyan világ nyílik meg, olyan erők jelennek meg, és Isten dicsősége oly módon sejlik föl az ember előtt, hogy az ember még csak az árnyékába se léphet annak. Akkor rájön az ember egy pillanat alatt, hogy a képzeletem, ami túlmutat azon, amit látok, még az is kevés, hogy fölfogjam a láthatatlan világot. Nem véletlen, hogy az Ószövetségben arról olvasunk, hogy az embereket félelem töltötte el. Pontosan úgy, mint ahogy ezeket a pásztorokat is félelem töltötte el, amikor az Isten világából, a láthatatlan világból egy angyal közéjük lépett, majd pedig megjelentek angyali seregek. Emberek földre estek ilyenkor, leborultak, eltakarták az arcukat, de voltak olyanok is, akik ilyen találkozásokkor ott az Isten hegyénél meghaltak. Akik meghaltak. Pusztán az Isten világával, a láthatatlan világgal való szembesüléstől. Amikor Jézus fogantatik, kinyílik ez a világ, hiszen követ jön abból a világból, és elmondja Máriának, mi fog történni. Aztán kinyílik ez a világ József számára is, aki álmában kijelentést kap Istentől, a láthatatlan világból, hogy ne bocsássa el Máriát, mert Mária nem csalta meg őt, hanem legyen továbbra is az ő jegyese és felesége, mert ami Máriával történt, az a Szentlélektől van. És amikor Jézus születik, ahogy az imént mondtam, újra kinyílik ez a világ, a bölcsek és a pásztorok számára is. És olyan dolgok zajlanak, ami egy kívülálló számára nemhogy nehezen hihetőek, hanem egyenesen meseszerűnek tűnhetnek. Arról beszélünk, hogy miért is olyan nehéz elfogadni a testetöltés történetiségét, valódiságát. Azért, testvérek, mert megnyílik a láthatatlan világ, és az ember mindig értetlenül áll, amikor ebbe a világba beletekinthet. Az ember mindig megretten, és ahogy távolodik egy ilyen találkozástól, talán egyre inkább meseszerűnek gondolja, véli azt, ami vele történt. De nem csak erről van szó, hogy a láthatatlan világ nyílik meg a szemünk előtt, amit nem ismerünk, és egyszerre csak meglátjuk azt, hogy amiről beszélnek mások, az való igaz. Hanem arról is szükséges beszélnünk, hogy ez a láthatatlan világ, amely megnyílt azon az első karácsonyon is, hit nélkül megérthetetlen. Megérthetetlen és fölfoghatatlan. Hit nélkül ezek az események úgy az Ószövetségben, mint ott Jézus korában, és ugyanúgy, mint ma, megérthetetlenek és fölfoghatatlanok. De milyen hitről is beszélünk itt? Arról a hitről, ami ma igen sokakban benne van, talán éppen azért, mert sugározza a tévé, beszél róla a média, hogy csak kell legyen valami túlvilág. Ez a hit ma egyre több emberben ott van, hogy hát valami biztos, hogy van. Némelyek UFO-król beszélnek, keresik a szellemvilágot, megpróbálják föltárni különböző kamerákkal, pincékben, elhagyott házakban, kutatják, keresik, hogy hol van az a láthatatlan világ. Erről a hitről beszélünk, ami pusztán azt feltételezi, hogy kell legyen a mi materiális, kézzel fogható világunkon túl valami másik világ is. Nem erről a hitről beszélünk, testvérek, hanem egy olyan bizalomról és egy olyan szívbéli meggyőződésről, amely magára a látható és láthatatlan világ urára, teremtőjére irányul, Istenre irányul. Nem az az általános hit kell a láthatatlan világ megnyílásakor, hogy ez létezik, hanem az a hit szükségeltetik annak megértésére, ami ilyenkor történik, amely magára Istenre fókuszál, és Istenre épít. A zsidókhoz írt levél 11. fejezete ír nekünk erről a hitről, és beszél nekünk erről a hitről, és a második versben azt olvassuk, hogy hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten szava által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állt elő. A Biblia nem azt mondja, hogy ezt tudományosan le lehet vezetni, amit mi látunk és tapasztalunk, és akkor, ha tudományosan levezetjük, mindenki meg fogja érteni, hanem a Biblia azt mondja, hogy megérthető minden, de nem a tudomány, a ráció által, hanem a hit által. Azáltal a hit által, amely Istenre épül és Istenre fókuszál. Nagyon fontos dolog nekünk azt megérteni, hogy amikor a látható és a láthatatlan világ találkozott, akkor a puszta értelem, ami mindig ott volt az emberben, képtelen volt arra, hogy áthidalja ezt a határt, hogy valamilyen módon értse azt, ami történik. Mindig ott volt a hit, és csak a hit volt az, ami által az ember megértette azt, ami történik és ami zajlik körülötte. Nem véletlen, hogy az Ószövetségben, vagy éppen József esetében is, azt olvassuk a Szentírásban, hogy álmukban kaptak kijelentést. Álmukban kaptak kijelentést. Talán nem gondolkoztunk még ezen, hogy miért adott Isten álomban sokszor kijelentést bizonyos embereknek, de gondoljunk most arra, hogy talán Isten pontosan így segítette őket. Kikapcsolta az értelmüket. Mert az ember értelme, a bűnös értelem, az mindig rugódozik az Isten ellen, az Isten világa ellen. Az Isten álmukba szólt hozzájuk, amikor nem tudtak az értelem szárnyain rugódozni, szembe kelni, szembe fordulni az Istennel. De ugyanakkor azt is el kell mondjuk, hogy téved az, aki azt gondolja, hogy a látás egy ilyen esetben, amikor az Isten világa megnyílik a mi emberi szemünk előtt, az feleslegessé teszi a hitet. Mondhatnánk, ez annyira egyértelmű az Isten világának a beköszöntése, hogy hát nem kell ehhez hit, elég, ha látjuk. És akkor bizonnyal meg is fogjuk érteni. A pásztorokról azt olvassuk, hogy láttak és hittek. A hitüknek a bizonyítéka az volt, hogy elindultak, hogy a végére járjanak a jelenésnek. Annak, amit láttak, annak, amit tapasztaltak, és annak, amit hallottak. Gondolhatnánk, hogy mégiscsak igaz a mondás, hiszek, ha látok. De mielőtt nagyon leegyszerűsítenénk ezt a kérdést, és azt mondanánk, jelenjen meg az Isten, adjon jeleket, és akkor mindenki hinni fog neki, ne felejtsük el azt, hogy ez a Jézus fölnőtt, ez a Jézus elkezdett tanítani, csodákat tett, meggyógyított vakokat, fölállított bénákat, föltámasztott halottakat, olyan jeleket és olyan csodákat tett, amelyeket senki sem tett körülötte, és mégsem hittek benne. Mégsem hittek benne. Csak kevesen voltak, akik hittek benne. Azt kell mondjuk, testvérek, hogy ennyire nem lehet leegyszerűsíteni a dolgokat. Hogyha az Isten mutat valamit, akkor majd mi hinni fogunk. Nem a látásból fakad a hit. Értsük ezt meg. Ezért hiába törekszünk arra, hogy meggyőzzük az értelmet. Akár azzal, hogy a karácsonyi történet valódi, akár azzal, hogy nem valódi, ezzel nem fogunk közelebb kerülni annak a titoknak a megértéséhez, ami karácsonykor előttünk megnyílt. Az értelem nem fog bennünk hitet ébreszteni. Márpedig a látható és a láthatatlan világot egyedül csak hitáltal kapcsolhatjuk össze. Nekünk hitre van szükségünk, testvérek. Az Isten világa, ne felejtsétek, mindennél tisztábban és világosabban megjelent ezen a földön Jézus Krisztus által, és az emberek nem hittek benne. Annyira kézzelfogható volt az Isten világa, olvasunk olyan bélpoklosokról, hogy meggyógyította őket, de csak egynek jutott eszébe, hogy az, ami történt, az túlmutat az értelmen. Hogy itt valamit még tenni kell, mert itt az Isten világa köszöntött be az életembe. Sokan látták Jézus csodáit, és elmentek mellette. Testvérek, a láthatókból, a rációból, abból még nem lesz hit. És ha nincs hit, akkor az Isten világa és a mi világunk között soha nem lesz összeköttetés. Amikor azt vizsgáljuk, hogy miért is olyan nehéz a Biblia eme üzenetének, a karácsonyi történetnek a történetiségét elfogadni és megragadni, akkor egyfelől szólunk arról, hogy azért, mert a láthatatlan világ köszöntött be és lépett be nagyon egyértelműen a mi világunkba, és ezzel mi nem tudunk mit kezdeni. Másfelől azért nehéz ezt megérteni, mert olyasmit igényel tőlünk, amivel mi nem rendelkezünk. Hitet igényel tőlünk, Isten hitet, de ezzel mi nem rendelkezünk. A második Tesszalonikai levél 3. fejezetében azt mondja az apostol, hogy nem mindenkié a hit. Nem mindenkié a hit. Nem úgy van ez, hogy értelmesen elmondom valakinek, és akkor ő majd ezt el is fogja hinni. Mert nem mindenkié a hit. És ott van a mi igazi nagy problémánk, amit olvastam itt a 11. fejezet 6. verséből, hogy azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. És ez az ember óriási problémája, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, az Istennel harmóniára, békességre jutni. Mit tehetek egyáltalán? És Karácsony történetének is, ha megragadjuk a történetiségét, ez az egyik kérdés, hogy akkor mi mit tehetünk? Mit kezdhetünk mi? Testvérek, mindazok, akik hiszik Karácsony történetiségét, akik látják ezáltal azt, hogy mi történt ott valójában, adjunk hálát a hitért. Hogy az Istennek úgy tetszett, hogy megajándékozzon bennünket azzal, ami nem a miénk, és mi ezt képesek vagyunk elhinni. Akik hiszünk, soha ne gondoljuk magunkról azt, hogy ez azért történik, mert nekünk nagyobb az intelligenciánk. Mert mi valahogy okosabbak vagyunk. Ne gondoljuk arra, hogy ez azért van, mert mi lelkész családból jövünk, vagy vallásos családból jövünk, ahol már gyerekkorunkban mondták nekünk a karácsonyi történetet. Ez azért van, mert az Istennek úgy tetszett, hogy megajándékozzon bennünket azzal a hittel, amelyel őre épül a mi életünk, és innentől kezdve nem vitatjuk a kijelentést. Nem vitatjuk a csillagot, akkor sem a tudomány nem tudja megmagyarázni. Nem vitatjuk az angyalt, az angyali seregeket. Nem vitatjuk a Szentlélektől való fogantatást, akkor sem, hogyha a ráció nem tud erre választ adni, hanem nagy bizonyossággal állunk rajta. Olyan bizonyossággal, amely nagyobb, mint hogyha a tudomány igazolná. Mert a tudomány sok mindent igazolt már a világ történelemben, ami évtizedek múlva megbukott. De mi a hit által nagy bizonyossággal állunk azokon a tényeken, amelyeket a Szentírásban Isten számunkra kijelent. Nem a mi érdemünk, testvérek, nem a mi érdemünk. Az Isten csodálatos kegyelme, amiről nem szól ugyan a karácsony története, de úgy a bölcsek, mint a pásztorok nem csak jelet kaptak a láthatatlan világból, hanem megkapták Istentől a jellel együtt a hit drága ajándékát is. És ez a hit, ez a bizonyosság indította el őket. De nem indította el, tegnap hallottunk erről, Heródest és az ő palotájának tudósait. Mert ők nem részesültek ebben a hitben. Noha ott voltak ezek a bölcsek, elmondták, hogy honnan jöttek, miért jöttek. Nem mindenkié a hit. És ha te hitben jársz, Isten igazságai felől nincsenek kétségeid, akkor dicsérd az angyalokkal együtt a magasságos Istent, aki jónak látta azt, hogy téged hittel ajándékozzon meg. Ha nem járnak körülötted hitben, és nem ismerik ezáltal Istent, vagy nem ismerik el azt, amit Isten cselekedett, azok, akiket szeretsz, akik körülötted vannak, mit tehetsz értük? Testvérek, más nem tehetünk, mint amit a mi Urunk Jézus Krisztus ránk bízott, és amit az angyalok is hirdettek a pásztoroknak. Hirdetjük az evangéliumot. Ezt az egyet tehetjük, hogy nagy bátorsággal, félelem nélkül hirdetjük azt, amit hiszünk. Ezért van ige hirdetés az egyházban, a gyülekezetben. Mert hirdetjük, amit hiszünk. És hisszük azt, hogy Isten szent lelke majd az ige útján fölébreszti mindazokban a hitet, akiké a hit. Mert nem mindenkié, de vannak akiké mégis. Ő bennük pedig Isten ezt a hitet az ige és az evangélium által ébreszti föl. Ezért hirdetjük, és ezért kérünk, sürgetünk benneteket arra, hogy mindazok között, akik szeretteitek, baráti körötök közben, körül nem ismerik az Isten, hirdessétek nekik az evangéliumot. Beszéljétek el. Elő kell venni karácsonykor a Bibliát, és fel kell olvasni a hitetlen családokban is, és beszélni kell arról, hogy mit jelent nekünk karácsony. Ki az az Isten, aki az ő fia által közel lépett hozzánk? El kell mondanunk, testvérek. Nem alternatív lehetőség nekünk, akik hiszünk, hanem kötelező feladat. Kötelező feladat. El kell mondani, nem késő, testvérek. Generációk nőttek föl a mi országunkban is, akiknek a karácsony fenyő ünnep lett, akiknek szeretet ünnep lett a karácsony Isten nélkül, akiknek a karácsony semmi más nem lett, csak egy találkozás, egy evészet, egy béküljünk ki egy napra, egy estére, feladvány. Itt az ideje, hogy elkezdjük hirdetni, elmondani, akik hiszünk, miről szól karácsony. Hogy az Isten láthatatlan, hatalmas világa beköszöntött és belépett a mi látható világunkba. És akik nem kételkednek a láthatatlan világ küldöttében, Jézus Krisztusban, azok minden bizonnyal látni és tapasztalni fognak. Hirdesd az evangéliumot, és majd talán láthatod és megtapasztalhatod, hogy tetszett az Istennek, hogy ezáltal az ige bolondsága által mások körülötted megmeneküljenek. Boldog ember az, aki nem kételkedik, és boldog ember az, aki Isten elhívó és elküldő parancsának, amit Jézus Krisztus által adott nekünk, kész engedni. Meglátod fiaidat, fiadnak fiait, ülnek asztalod körül, szól a Zsoltár, ha te odaszánod magad erre. Akik imádkoznak, bátorítjuk őket, imádkozzanak tovább. Akik hiszünk, szüntelen hálát adjunk. És könyörögjünk azért, Isten nyissa meg a mi szánkat, az igaz kételkedés nélkül való tovább adására, arra, amit Isten igéje nekünk jelent. Amen. A 318. dicséretünk első 4 versét énekeljük most, testvérek, fennállva helyünkről. A 318. dicséretünk első 4 versét, az első vers így kezdődik: Jer, minnyájan örüljünk. Jer, minnyájan örüljünk, és szívünkben vigadjunk, mert született Úr Jézus nekünk. Kit az Atya, Úristen, könyörülvén emberen, elbocsájtott teljes időben. Elhagyja gazdagságát, méghetetlen országát. Életnek adója, szívek vigasztalója, lelkünk megvilágosítója. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és elcsendesedve imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, Mindenek előtt szeretnénk hálaadással leborulni a te szent színed előtt, ha már kételkedés nélkül tudunk hinni te neked és a te kijelentésednek. Szeretnénk neked megköszönni mindazokat a küldötteidet, követeidet, akik hirdették nekünk az Úr Jézus Krisztusról szóló szent és igaz evangéliumot. Köszönjük mindazok kételkedés nélkül való hitét, akik meggyőződéssel hirdették nekünk azt, hogy a te fiad Jézus Krisztus, ami életünknek megoldása, hogy ő benne és ő általa van a mi bűneinkre bocsánat, hogy ő érette lehetünk mi a te gyermekeiddé. Köszönjük ezen emberek bizonyságtételét, hogy megragadtad őket, és nem csak megragadtad, hanem készé is tetted őket arra, hogy hirdessék mindazt, amit hittek veled kapcsolatosan. Hadd könyörögjünk azért, hogy tégy bennünket is, akik hiszünk, ilyen gyermekeiddé. És segíts, hogy elhiggyük azt, hogy igéd által ébresztett föl a hitet mindazokban, akiké még nem a hit. Hogy így tetszett neked, hogy így gondoltad te ezt el, és így is hajtod végre a te tervedet emberek megmentésére nézve minden időben ezen a világon. Segíts, hogy ebben ne kételkedjünk, és legfőképpen ne kételkedjünk abban, hogyha te igédet és beszédedet szóljuk, akkor teremtő igét és teremtő igét szólunk, amely megteremti azt, ami nincsen bennünk, amivel nem rendelkezünk, az élő és drága hitet. Hadd kérjünk téged, ami szeretteinkért, hozzátartozóinkért, hogy légy hozzájuk irgalmas és kegyelmes, s hajtsad az ő szívüket te magadhoz. Hadd kérjünk megtérésekért, igaz hitért, hozzád fordulásért, a vallásosságból, a képzelt hitből. Urunk, légy könyörületes és irgalmas hozzánk, hogy láthassuk a te csodádat, láthassunk téged, Úr Jézus Krisztus, és magasztalhassunk, aki mindenek fölött való vagy. Köszönjük neked karácsony történését, a földre jövetelt, a menny világának megnyílását. Köszönjük az utat, amelyet szereztél nekünk, Úr Jézus Krisztus, amelyet megnyitottál és amelyre hívogatsz mindenkit. Kérünk, végezd el bennünk és általunk, hogy erre az útra léphessünk, és ezen járhassunk, amíg meg nem érkezünk mi is oda az Atya dicsőségébe, a mennybe. Urunk, így oltalmazzad és védjed a mi gyülekezeteinket, a te népedet ebben a világban. Tégy bennünket igaz, szívű, hűséges és buzgó követeiddé, hogy dicsőíthessenek téged mindazok, akik most még nem szeretnek, hogy meghallják az evangéliumot mindazok, akik most még süketek. Ruhász föl bennünket mindazzal, amire szükségünk van, és tégy bennünket a te jó híred követeivé. Amen.